Földes András két fontos és nagyon izgalmas terepmunka között éppen megnyer egy-egy sajtófotópályázatot. Ez alkalomból is hívtuk fel, és azért elsősorban, hogy, hogy meséljen arról az expedícióról, amelyen az év utolsó, illetve a tavalyi év utolsó, illetve az idei év első napjain, hetein vett részt. Hol jártál?
A földközi tengeren Líbia partjainál jártam egy mentőhajóval, egy civil szervezet mentőhajójával. Nekik az volt a feladatuk, hogy a Líbiából érkező ilyen életveszélyes gumicsónakokon hajózó menekülteket mentsék ki a tengerből, és voltam arra, hogy hogyan működnek ők, illetve milyen nehézségek elé állítják a csoportot a líbiai partiőrség tagjai, illetve az Európai Unió különböző szervezetei.
A mentőcsoportot. Milyen feltételekkel lehet egy ilyen hajóra felkerülni? Mire kell készülni, és mivel szembesülsz?
Tehát nem volt egyszerű felkerülni, hiszen a mentőcsoportnak a mentés a fő feladata, a sajtózás az egy másodlagos fontosságú dolog. Egy fél évig leveleztem velük, mutattam a cikkeimet, amik ebben a témában születtek, és végül nem tudom milyen háttérbeszélgetések során jutottak arra, hogy elvisznek engem is. Én voltam az egyetlen újságíró egyébként a csapatban, amúgy csak a mentéssel foglalkozó emberek, szakemberek kaptak helyet a hajón.
Kik voltak a csapat tagjai rajtad kívül?
Ez egy német NGO, egy német civil szervezet, a Sea-Watch nevezetű civil szervezet, akik működtetik ezt a hajót, és a hajónak a szokásos legénység volt a tagja, tehát volt kapitány, volt misszióvezető, volt gépész, volt fedélzetmester. Mindezek az emberek valamilyen szinten a civil életben is kötődnek a hajózáshoz, és emellett aktivisták, elkötelezettjei a menekült válság megfelelő kezelésének, illetve a humanitárius megközelítésnek, és ezen az alapon kerültek be a csapatba. Nagyon izgalmas volt egyébként a tevékenységük. A tengeren annyira kiélezett egyébként a helyzet, hogy maga az ideológia, hogy ki milyen megközelítés alapján kerül a csapatba, az nem is nagyon került elő, hiszen folyamatosan feladatok voltak, amiket meg kellett oldani. Lehajóztunk Líbia partjaihoz, még a nemzetközi vizeken maradva, mert hogy a líbiai partiőrség aktivitásával együtt egyre jellemzőbbé vált, hogy megtámadják, vagy zavarják a mentőhajókat, tehát hogy Líbiától olyan 30-40 kilométerre még a nemzetközi vizeken járőrözött ez a hajó, és itt kellett megküzdeni egyrészt az időjárás viszontagságaival, másrészt pedig a mentés során felmerülő feladatokkal.
Neked van egy remek szakmai oldalad, ahol lehet képeket látni erről a munkádról, és onnan tudom azt is, hogy hát te finoman szóval nem profi tengeri emberként kerültél oda. Tőled milyen erőfeszítést várt ez a hajózás?
Szárazföldi embernek nem egyszerű a hajózás. Két hétig voltunk innen a tengeren, anélkül, hogy a szárazföldet láttuk volna, és útközben derült ki, hogy a hajózás az nem a végtelenről, meg a nagy szabadságról szól, hanem sokkal inkább jellemző az, hogy az ember be van zárva egy kis hajóra, ahol limitált a hely, ahol lehet járkálni, és ugye mindig ugyanazokat az arcokat látjuk magunk előtt, tehát hogy valami fajta monotonitás jellemző a hajós létre, és ez volt az egyik legnagyobb kihívás, amivel meg kellett küzdeni. A másik pedig a meglehetősen szokatlan tengeri környezet, tehát az, hogy minden mozog az ember körül, nincsenek nyugodt helyek, nincsenek nyugodt pillanatok. Nagy szerencsém volt, hogy egy összeszokott és nagyon barátságos csapat volt körülöttem, és ők át segítettek sok ilyen pszichés, illetve fizikai nehézségem. És persze az akció, ami zajlott, amikor menteni kellett, az is kizökkentett azért ebből a monotóniából, és adott egyfajta izgalmat, illetve pozitív hatással volt az emberre. annál is inkább, mert hogy teljesen sikeres volt a mentés. Találtunk összesen 92 embert a földközi tengeren, csónakban hánykolódva, és mindenkit sikerült kimenteni, tehát nem voltak veszteségek, ami egyébként a legénység visszaemlékezéséből inkább szokatlan, mint szokásos dolog. Tehát nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen válságos körülmények között zajlik amúgy ez a munka, és hogy bizony veszteségek is vannak. Sokan egyszerűen vízbe fulladnak, akár a mentés közben, akár a mentés előtt.
Hogy zajlik pontosan egy ilyen mentés, és mit tudtál meg a menekültekről innen a hajóról nézve, amit eddig nem?
A mentés az nagyon érdekes, mert hogy nem gondoltam, hogy ez egy ennyire precíz tulajdonképpen hadművelet, amit ráadásul tulajdonképpen civilek hajtanak végre, tehát ezek az emberek a saját elhatározásukból, a saját felkészülésük eredményeképpen jutottak ki a hajóra. Ennek ellenére egy nagyon precíz koreográfia szerint zajlik a mentés. Két motorcsónakkal közelítik meg a menekültek csónakját.
Egyáltalán hogy bukkannak fel a menekültek a tengeren? Hogy észlelik azt, hogy
a mentés? A legjellemzőbb a menekültek megjelenésére, vagy a legjellemzőbb a menekültek észlelésére, hogy az embercsempészektől kapnak egy műholdas telefont, és amikor nemzetközi vizekre érnek, akkor leadnak egy vészjelzést. Ezt a vészjelzést fogja egy olaszországi ilyen tengeri vészjelző központ, és ez osztja aztán le a mentési feladatot azoknak a hajóknak, akik azon a környéken tartózkodnak. Ez a rendszer egyébként nem a menekültekre lett kitalálva, hanem bárkire, aki veszélybe kerül a tengeren, és ezt használják ki az embercsempészek aztán. A hajó tehát egy olaszországi központból kapja a jelzést, ez alapján mentünk mi a meghatározott zónába, ott távcsövekkel figyelte a legénység a tengert, és így találták meg a hajót. Ekkor engedték le a tengerre a hajón található két motorcsónakunkat, amivel megközelítettük a menekültek csónakját. Volt egy tolmács, aki elmondta pontosan, hogy fog zajlani a mentés. Ez ugyanis a legnehezebb és legveszélyesebb pillanata a mentésnek. Azt elmesélték, hogy amikor már közel van a megmenekülés, akkor szokott pánik kitörni a csónakokban, egymást tapossák az emberek, beesnek a vízbe, nagyon sokszor ekkor fulladnak vízbe az emberek, úgyhogy ilyenkor pontosan el kell mondani, hogy mi fog zajlani, és milyen rendben tudják kimenteni az embereket, és akkor ezek alapján átszállnak szép sorban a menekültek a mi mentő hajóinkra, és beszállítjuk őket a nagy hajóba, és innentől a szokásos eljárás az az, hogy a hajó az kimegy Szicíliára, és ott átadja a menekülteket a hatóságoknak. Ez a mi esetünkben annyiban változott, hogy a környékünkön volt egy angol hadihajó, amely sokkal nagyobb volt, és amúgy is Szicíliára ment, és ők elvállalták, hogy átveszik ezeket az embereket, és kényelmesebb körülmények között, és gyorsabban viszik el őket Szicíliára, úgyhogy mi maradhattunk ebben a mentési zónában.
Milyen állapotban vannak ezek a tengerről mentett emberek, pszichés és fizikai szempontból?
Ez attól függ, hogy hogyan zajlik a mentés, milyen körülmények között kerülnek át a hajóra. Ahogy említettem, nekünk egy nagyon szerencsés mentésünk volt, és mind a 92 ember épségben került át a hajóra. Annyit kell tudni, hogy a legfiatalabb az 2-3 éves gyerek lehetett, több kisgyerek is volt, voltak terhes nők, voltak idősek, volt egy lábon lőtt férfi, akit Líbiában lőttek meg, állítólag az embercsempészek, tehát hogy meglehetősen vegyes és nagyon érzékeny társaság volt, ennek ellenére sikerült őket kimenteni, és nagyon felfokozott és boldog állapotban voltak, ami érthető, hiszen éppen megmenekültek ugye a halál torkából. ezt valószínűleg ők is érezték, hogy az a gumicsónak, amivel az embercsempészek a tengerre bocsátották őket, nem igazán alkalmas tengeri utazásra, és 6-8 óra tengeri tartózkodás után az a csónak szétesett volna, és elmerült volna. Mi olyan 5 óra utazás után találtuk meg őket. Tehát nálunk meglehetősen pozitív volt a kimentett embereknek a hangulata, és azok a traumák, amiket átéltek például Líbiában, egyelőre nem befolyásolták őket, de azt is elmesélte a legénység, hogy ha komolyabb a helyzet, akkor ugye traumatizált állapotba kerülnek a menekültek a fedélzetre, és mindezt a helyzetet pedig súlyosbítja mindaz, amit átéltek Líbiában. Ezt lehet tudni, hogy Líbiában, ahol gyakorlatilag nincs központi kormányzat, nincsen semmifajta törvényes rend, elképesztő állapotok közt élnek a menekültek, illetve hát a lakosság is.
Hogy rabszolgavásárok működnek, mint ahogy ez a múlt év végén előkerült felvételekből kiderült, tehát hogy ilyen szinten.
Igen. Igen? Így van. Tehát, hogy a líbiai helyzet mindenkit nagyon traumatizál, és hogy ennek a hatásait fokozza az, hogyha válságos helyzetből kell kimenteni az embereket. De a traumák azt gondolom, hogy igazán akkor jönnek elő, amikor az emberek nyugodt körülmények közé kerülnek, mondjuk egy szicíliai menekültáborba, és fel kell dolgozni azokat a hónapokat, éveket, amiket Líbiában töltöttek.
Hogy vannak felkészülve a legénység tagjai? Azért itt nagyon sok mindent kell előre látni, nagyon sok mindent nem lehet előre látni, pánik helyzet törhet ki, fel kell dolgozni a szemük előtt történő halált, ezzel nem egyszer szembesülnek. Mit tudtál meg ezekről az emberekről, hogy csinálják és miért csinálják?
Nagyon érdekes tapasztalat volt látni ezt a fajta legénységet, aki egy ilyen fiatalos, félig hippi, félig anarchista társaságnak tűnt megjelenés alapján, és hogy ennek ellenére mennyire profin működtek. Számomra ez egy nagyon izgalmas tapasztalat volt. Mindenkinek volt valamilyen speciális képessége, tehát volt a kapitány, volt, aki a motorcsónakokat vezette, voltak orvosok, volt pszichológus, akik az életben ezzel foglalkoznak, amilyen posztot betöltöttek a hajón, és nagyon jól összeszokott csapat volt. Azt lehetett látni, hogy ez a német civil szervezet, a Sea-Watch, ez a felkészítésre is nagy hangsúlyt fektet, tehát kidolgozott stratégiák voltak mindenfajta helyzetre, amiket aztán az indulás előtt velem is megismertettek. Tehát egy nagyon profi rendszert kell elképzelni. Enélkül egyébként azt gondolom, hogy nem is működhetne egy ilyen mentőexpedíció, mert a nyílt tengeren már alaphelyzetben is nagyon sok komoly helyzetet kell kezelni, és aztán, hogyha bedurvulnak a viszonyok, akkor még inkább helyén kell lenni mindenkinek, és tudnia kell, hogy mit kell csinálniuk. Említetted tragikus eseteket, például amikor vízbe fulladt emberekkel kell valamit kezdeni, vagy tragédiákkal szembesül a legénység. Egyrészt erre előre felkészítik őket, tehát mielőtt elindultunk volna, volt egy pszichológiai felkészítő óra, amikor egy szakember beszélt arról, hogy milyen módjai vannak annak, hogy megbirkózzunk a tragikus eseményekkel, illetőleg a visszaérkezés után van egyfajta a ventilációt szolgáló személyes pszichológiai konzultáció, ahol tanácsokat adnak, akár rövid, akár hosszú távon az átéltek feldolgozásához.
Miért civil szervezetek végzik ezt a munkát, és miből működnek? Mennyire biztosított az, hogy profi legyen a mentés, és valóban mentés legyen, és ne kerüljön a személyzet se veszélybe?
Nem csak civil szervezetek végzik ezt a munkát, tulajdonképpen a mentést az minden a környéken járó hajónak kötelessége elvégezni. Tehát ha veszélyjelzést kap egy teherhajó, egy hadihajó, vagy akár a parti őrség, akkor akkor kötelező a zónába menniük és megpróbálni menteni. Ez mondom, nem a menekültek miatt van, ez a tengeri hajózásnak az egyik alaptörvénye, tehát ha valaki bajba kerül a tengeren, akkor ott minden más előtt van a mentés feladata.
De hát vannak erre civil szervezetek.
Dedikált mentésre, a menekültek mentésére és ennek a menekült helyzetnek a kezelésére szolgáló, azt végző szervezet nincsen hivatalosan ezen a környéken, noha tudva levő, hogy Líbiából, illetve erről a vidékről napi rendszerességgel akár százával is érkezhetnek menekültek olyan csónakokban, amelyek nem alkalmasak arra, hogy amúgy eljussanak Olaszországig, vagy Máltáig, vagy mondjuk Szicília, vagy Lampedusa szigeteig. Tehát igenis szükség lenne ilyenre. Az Európai Unió azonban most meglehetősen szigorú politikát folytat ebben az ügyben. Az olaszok egészen a magyar menekültellenes kampányt idéző módon reagálnak erre a helyzetre. Például megvádolják a civil szervezeteket azzal, hogy együttműködnek az embercsempészekkel, és így szállítják a menekülteket Olaszországba. Ez volt az egyik célom, hogy belülről nézzem meg, hogy erre van-e lehetőség, illetve hogy ha történik ilyen, akkor az hogyan zajlik. És ebben a helyzetben, amikor ugye az Európai Unió, illetve az olaszok, az érintett olasz hatóságok sem prezentálnak semmifajta mentő alakulatot, civil szervezetek alakultak azért, hogy elkerüljék az egyre gyakori tengeri tragédiákat. Tehát azt kell tudni, hogy tavaly több mint 3000 ember fulladt vízbe a földközi tengeren a Líbiából Olaszországba tartó út valamely pontján. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos humanitárius helyzet, amit kezelni kell. Van néhány európai ország, ahol civil szervezetek alakultak, és amelyek hajókat működtetnek azért, hogy ezt a mentést dedikáltan a menekültek mentését végezzék. Az egyik ilyen a Szívacs a németeknél. Van egy főleg francia tulajdonú társasága, az SOS Mediterrané. Van az olaszok, nem a spanyoloknak is van egy hajójuk, összesen csúcsidőszakban 4-5 ilyen civil szervezet hajó járkál ebben a zónában. A téli viszonyok között, amikor viszonylag kevés a menekült, és a tengeri viszonyok sem annyira optimálisak, akkor 2 hajó járőrözik most ebben a zónában, az egyik, amivel én voltam, a másik pedig az említett francia hajó, az SOS Mediterrané. Ezek a civil szervezetek pedig adományokból működnek. Rákérdeztem, hogy van-e olyan szervezet, cég vagy alapítvány, amely nagy mértékben támogatja például ezt a német civil szervezetet, és azt mondták, hogy nem, ők főleg emberek magán adományaiból működnek.
Arra utaló jelet, hogy bármiféle összedolgozás az embercsempészekkel, hogy bármiféle kontaktus lenne, láttál, tapasztaltál?
Én nem tapasztaltam, és igazából nehezen is tudom elképzelni. Tehát ugye a háborús Líbia közelébe behajózni gyakorlatilag öngyilkosság lenne, illetőleg a líbiai parti őrség meglehetősen agresszíven lép föl a nemzetközi vizeket elhagyó hajókkal szemben. Tehát egy teljesen civil, fegyveres kiképzésben nem részesült társaságtól meglepő is lenne, hogyha ilyen veszélyeket vállalnának. Ráadásul a legénységnek a védelme az mindennek előtt volt a hajón, tehát nagyon sok olyan szabály volt, ami arra szolgált, hogy biztosítsa a legénység testi épségét, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy ezzel felhagynának. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nyilvánvaló volt, hogy én a hajón vagyok, mint sajtós, tehát ha bármifajta titkos hadművelet lenne, akkor azt nyilván nem előttem végezték volna, de van, igazából nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan és miért működnének együtt az embercsempészekkel. Egyébként volt egy nagyon komoly olasz kampány a menekültmentő szervezetek ellen, ahol azzal vádolták őket, hogy együttműködnek az embercsempészekkel és különböző illegális cselekedeteket végeznek a menekült válság kapcsán, és emiatt idén augusztusban az egyik német menekültmentő hajót az olasz hatóságok le is foglalták, annak érdekében, hogy azt a nyomozást lefolytathassák. Augusztus után ugyanakkor kiderült, hogy semmifajta alapja nem volt ennek a vádaskodásnak, hivatalosan be is ismerték, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy ilyen kapcsolat lenne a civil szervezetek, illetve a csempészek között. De ahogy ez szokásos, ugye a rossz hírnek sokkal nagyobb volt a sajtója, és az emberek nagy közönség az gyakorlatilag erről a feléről értesült a történetnek, és sokkal kevesebb hírt kapott az, hogy kiderült a szervezetek ártatlansága, és az olasz, főleg jobbos, szélső jobbos szervezetek visszakozása ebben a témában, és a hajót sem engedték vízre egyelőre az olasz hatóságok. Tehát nagyon érdekes helyzet, hogy a civileknek ugye nem csak a tengerrel, meg az ellenséges líbiai parti őrséggel kell küzdeniük, hanem az európai hatóságokkal is.
Na de hát te hírt hoztál, meg hírt hozol, és gondolom, hogy lesz filmes beszámoló is, meg a riport is olvasható az Indexen.
Most csak videót készítettem, éppen most szerkesztjük, mert hogy annyira más világ ez, és annyira látványos és érdekes mindaz, ami zajlott, hogy ezt azt hiszem, hogy a mozgókép tudja igazán visszaadni, úgyhogy ezért most egy talán három részből álló videó készül erről a izgalmas kalandról.
Hogy ez hol tekinthető meg?
Az Indexen.
Azt majd mi is, arra majd mi is felhívjuk a figyelmét a hallgatóknak, azoknak, akik éppen nem szörfölnének az Index oldalán, és remélem, hogy sokan követik majd, és remélem, hogy ez is olyan sikeres lesz, mint a legutóbbi Földes András mobiltelefonnal készített sajtódíjas képe, amihez ezúttal is gratulálok. Köszönöm a beszámolót.